Az Evangélikus Rádió Misszió és Missziói Központ által kiadott Híd magazin fókuszába a megváltás került húsvét közelettével. Különösen foglalkoztathat minket ez az érdekes, és nem biztos, hogy mindenki számára érthető fogalom. A vezércikkben néhány különleges megközelítésről is olvashatunk. Ezeket szeretném először előhozni. Ilyen például a hajléktalanság kérdése Isten és ember viszonylatában, amiről Szeverény János főszerkesztőt kérdezem.
Az a hitünk és a hétköznapi tapasztalatunk is, hogy az ember Isten nélkül hajléktalan, akkor is, hogyha bármilyen luxus lakosztályban lakik. Éppen az elmúlt hetekben nagy úton jártam, és láthattuk a világ legmagasabb épületét, több mint 800 méter magas. Akik ilyenekben laknak, ilyet meg tudnak fizetni, azok is bizony sokszor lelki-szellemi értelemben hajléktalanok, mert úgy hisszük, úgy tapasztaljuk, hogy Isten minket szeretetből szeretetre alkotott, és a vele való kapcsolatra. És a vele való kapcsolatban érezzük otthon magunkat, biztonságban magunkat. Az is tény, hogy az ember, az embervilág az ősidőkben elszakadt ettől az Istentől, és az azóta megszülető nemzedékek is érzik ezt a hajléktalanságot, de ugyanakkor a nagy-nagy hiányérzetet és szomjúságot és keresést is. Tehát ez a keresés utal arra, hogy az embernek, az emberiségnek független attól, hogy melyik néppe, népcsoportba született, melyik kultúrába, mégiscsak ott van egy kijelzés, hogy hiányzik neki az elveszített paradicsom, a teljesség. Hitünk, látásunk és tapasztalatunk szerint is ez az örök hajlék itt a Földön kezdődik. Ehhez az örök hajlékhoz már itt a Földön kapcsolódhatunk, hiszen a jelenlévők, a jelen idő összefügg az örök élettel, és az örök élet is visszahat a jelenbe.
Említed a vezércikkben, hogy egy folyamatos adósság csapdába sodródott az emberiség már ott a kezdetek után, amikor bűnbe esett az ember. Ezt hogyan oldja fel a megváltás ténye, Jézus Krisztus eljövetele és halála, feltámadása, amire most gondolunk húsvétkor?
Az Isten nélkül élő ember is, aki nem tud vagy nem akar hinni Istenben, hordoz valamiféle igazságérzetet. Tehát bennünk van egy ilyen erkölcsi tudatérzék, ha valaki számunkra kárt okoz, akkor azonnal tiltakozunk és próbáljuk rendbehozni a dolgokat, és megvannak a tetteinknek a következményei. Mit tartunk bűnnek? Az a bűn, amely valami kárt okoz az embernek, a környezetének, a mi hitünk szerint ugye Isten szerető atyai szívének is. Évek vagy évtizedek alatt ezek a bűnök megmaradhatnak, erősödhetnek, egyik a másikat vonza magához, szinte mint a mágnes a vasat, és felerősödnek ezek. Tehát vannak be nem vallott, ki nem mondott bűnök, vagy olyanok, amelyekkel nem nézünk szembe, és ezek feltornyosulnak, és az ember terhelik. És a mi keresztény hitünk szerint Jézus Krisztus volt az, aki eljött az idők teljességében, mint egy 2000 évvel ezelőtt, és keresztelő János rámutatott, hogy ő az Isten báránya, aki hordozza, viseli, elveszi a világ bűneit, terheit, tehát az, amit az ember nem tud elviselni, nem tud hordozni, azt ő átveszi, átveheti, persze akkor, hogyha átadjuk neki, de tulajdonképpen a jog nyelvére is lefordíthatjuk, ez valami olyasmi, hogy valaki tartozik a másik ember, vagy egy banknak éppen, és kifizethetetlenné válik már számára a tartozás, és akkor esetleg egy számára ismeretlen ember is, vagy éppen ismert ember is előáll, és azt mondja, hogy én ezt helyetted kifizetem, vállalom helyetted ezt a tartozást. Tehát ilyen értelemben gondolunk mi a megváltásra is.
Hogy válik szerinted, és a tapasztalataid alapján személyessé ez az üzenet nekünk, mert ha nem érezzük, hogy szükségünk van megváltóra, akkor hidegen hagy ez az egész minket.
Van, aki azért nem érzi szükségét a megváltásnak, mert nem is tud erről. Sokaknak a keresztény tanítás nagyon távoli, nem is nagyon értik, nem is érthetik. Aztán van, akiben megfogalmazódik az, hogy de bizony, milyen jó lenne a terheinket letenni, milyen jó lenne sok elrontott ügyünk, dolgunk után egy katarzist, egy megtisztulást átélni, ahogy mi mondjuk egy bűnbocsánatot vagy újjászületést, és akkor sokan élnek ezzel. Ugyanakkor mások meg nem élnek vele, mert még a keresztény templomba járó emberek jelentős részében is berögzült az, hogy nem nagyon tudjuk elfogadni a kegyelmet. Tehát azt, amiről az előbb beszéltem, hogy van, aki helyettünk fizet ki valamit. Mi szeretnénk sokszor az imáinkkal, a bűntudatunkkal, bűnbánatunkkal, önmarcangolással, böjtöléssel, adakozással, vagy sok mindennel, mint egy kifizetni a tartozásainkat, és azt kell megérteni, hogy a bűnök tartozását nem tudjuk kifizetni. Tehát az akkora adósság, az olyan teher, hogy persze megpróbálhatunk bocsánatot kérni egy embertől, de évek, évtizedek alatt nagyon sok minden tornyosul föl, úgyhogy az adósság spirál az magával ránt minket, és nagyon sok minden nem is tudunk helyrehozni és rendbehozni. De megbánni lehet, letenni lehet, és ilyenkor lehet tekinteni a kereszten lévő Jézusra, aki az ilyenekért jött, az ilyenekért szenvedett, és bűnbocsánatot kaphatunk, és megtörhet az életünkben az átok. Mert a megváltás, a bűnbocsánat azoknak is szól, akik már nem tudják rendbehozni az életüket. De ha Jézusra tekintenek, aki helyettük vállalta a bűnök büntetését, akkor számukra ez a kereszthalál érvényessé válhat.
Pont erre bizonyság két cikk is, ami a magazinba bekerült. Az egyikben olyan édesanyákról olvashatunk, vagyis tőlük egy-egy tanúságot, akik nem akarták vállalni a babájukat, aki megfogant bennük, és egyikük abortusz után hosszú évekkel, még mindig bűntudattal és számára értetetlen fájdalmakkal, gyűlölettel küzdött, és ezen a ponton találkozott hívő keresztjén segítséggel, és leírja a tapasztalatait, másikuk pedig úgy kapott segítséget, hogy megtapasztalta, hogy mégis áldás lett abból a majdnem meghozott rossz döntésből, hogy megszabaduljon a magzatától, és megtartotta őt, és erről tudott beszélni, hogy Istennel milyen más vállalni ezt a gyermeket, és együtt élni. És ott van egy másik cikk, ahol viszont egy cigány fiatalember szól arról, hogy az édesanyja gyilkosainak hogy bocsátott meg, és utána mi következett az életében.
A szélső feminista mozgalmak nagyon erősen kardoskodnak a nők joga mellett, hogy a nőnek joga van az abortuszra, és nincsen semmiféle következménye. És lám, ezek a példák is azt mutatják, hogy dehogy is nem. Tudjuk, hogy valóban világnézettől független, tehát akár hívő vagy nem hívő édesanyák, és bizony egész életükben hordozzák ezeket a emlékeket, sérüléseket, és ezeknek aztán végképp különösen is sokat jelent az, hogy van kegyelem, van irgalom, van ezekre a lépésekre is feloldás és megoldás. Igen, azt a magzatot nem tudjuk visszahozni, tehát ez tény, vagy ahogy a cigány barátunknak az édesanyját megölték, azt nem lehet visszahozni, de van gyógyulás. Természetesen a hegek ott maradnak, a testünkön ott maradnak, mint a műtétek után, vagy egyéb traumák után is, na de nagyon nem mindegy, hogy egy sebet akár csak nyitva tartunk, és nem engedjük, hogy begyógyuljon, vagy van rá gyógyulás, és engedhetjük, hogy gyógyuljon a seb.
Kicsit ez az önmagunknak való megbocsátás, és a másiknak, aki minket nagyon durván bántott, vagy megkárosított, neki való megbocsátásról is szól, nem? Tehát aki kegyelmet kapott, az talán máshogy tud ehhez is hozzáállni? Ezek az előző példák talán ezt is mutatják.
Ez így van. Olyanoknak megbocsátani, akik nagy sérüléseket, fájdalmat okoztak nekünk, én azt mondom, hogy lehetetlen, teljesen lehetetlen vállalkozás. Csak Krisztusra nézve van esély arra, hogy ezt megtegyük. A Bibliában Jézus hoz egy ilyen példázatot, hogy valakinek igen nagy adósságot elengednek, és aztán ő elfogadja ezt az adósság elengedést, és aztán sokkal kisebb jelentéktelen adósságért elkezdi folytogatni az embertársait, akik neki tartoznak. De ennek a pozitív olvasata igaz teljesen, amikor átéli az ember Isten szeretetét, Isten bűnbocsánatát, azt, amit olvasunk az igében, hogy Isten például bűneinket a tenger mélyére veti. Ez logika szempontjából felfoghatatlan. Ebből a tapasztalatból forrásozik a keresztény ember élete, innen kaphat elég erőt, reménységet arra, hogy megbocsásson például saját magának, mert valóban így van, aki saját magának sem tud megbocsátani, és esetleg megbocsásson olyanoknak, akik ellene vétettek.
Az ember számára ez ingyen van, de ugye Jézus Krisztusról beszélünk, aki értünk halt meg, benne fizette ki ezt a végtelenül hatalmas árat Isten. Tehát ő maga fizetett a saját fiával, értünk. Ez is azért megdöbbentheti az embert. Ha valaki egyszer ezt felfogja, akkor lesújtja, és amellett pedig felemelheti ez a hír, hogy Isten maga rendezte el a vele szemben álló tartozásunkat, és az ő egyetlen szent és bűntelen fia vére árán. Ez indítja igaziból élet átadásra az embert.
Ez, amit most elmondtál, ez sokak számára azért eléggé távoli és megfoghatatlan, és természetesen benne van a zsidó népnek a kultúrája, a vallási tapasztalata és az összefüggések, mert itt szó van a pászka bárányról, az egyiptomi szabadulásról, egy csomó bibliai történetről, ami a ma emberét nem is nagyon érint és nem is nagyon érti, de ha például abból indulunk ki, hogy mondjuk egy édesanyja nagyon szereti a gyermekét, hát azt tudjuk, hogy átvállal tőle bármit, hogyha róla van szó. Akár még a bűneit is magára vállalná, hogyha van rá lehetőség. Azért hangsúlyozom azt, hogy ennek az egésznek a titka és a nyitja a szeretet, hogy van valaki, aki úgy szeret minket, hogy ki akar minket hozni a mi cellánkból, börtönünkből, bezárt helyzetenkből. Vagy mondok még egy példát, például a rabszolga felszabadításnak a gyakorlatát, amikor valóban fizettek egy rabszolgáért, és kiszabadították, megszabadították. Így értelmezhető, hogy Isten szeretetből hal meg az emberért. Pál apostol ezt így írja, és ez talán a megváltásnak az egyik legszemléletesebb bibliai meghatározása, hogy Isten megbékéltette a világot saját magával. Tehát ő volt az, aki a gesztust megtette. Maga mondja el, hogy az ember mennyire fontos neki, hogy egyáltalán nem közömbös, hogy az Isten képes arra, hogy meghalljon és belehaljon az ember iránti szeretetbe, és hogy fölveszi, magára veszi a bűnterhét és a bűnök büntetésének a jogi következményét is, mert ugye a bűnnek a következménye, az ítélet kell, hogy legyen, és azt valakinek ugye el kell hordozni.
Mit értettél az alatt a gondolatkör alatt, hogy a nyugat még mindig tévelyeg és paráználkodik a hedonizmus, materializmus pogány isteneivel? Az egyház egy része mindehhez asszisztál, megtévesztve a maradékot is. Mi az egyháznak a feladata megváltás témakörében és az igazság hirdetésében?
Ez a keménynek tűnő megállapítás szöveg összefüggésben érthető talán jobban, amikor arra utalok, hogy a világ jelentős részein keresztény megújulás figyelhető meg, akár Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsia bizonyos országaiban, vagy amiről írunk a Híd magazinban is, hogy Nepálban 60 éves az egyház, és 1 millió tagja van. Tehát ez egy fantasztikus és különös, csodálatos folyamat, és mindezzel összefüggésben a kereszténynek tartott nyugat beleesett az elmúlt évszázadokban a materializmusnak és a hedonizmusnak a nyomorúságába, a kátyújába, és ez megjelenik az egyházi életben is. Tehát az, hogy Európa ebben a lelki-szellemi helyzetben van, hogy szinte csak a pénz, csak a matéria az, ami a döntő motívum a politikai és egyéb döntésekben, ez részben az egyház hibája, bűne is, hogy elveszítette ezt a bizonyos lelki-szellemi tartalmat és üzenetet, és ezért a nyugati kereszténység jelentős részének is meg kell térnie újra, és meg kell találni ezt a tartalmat.
Saját gondolatait szerint, mert ugye nem tudhatjuk, hogy mi zajlik Jézus fejében, de hogyan néz ránk akkor most itt erre a húsvétunkra, az ünneplésünkre, a mi egyházunkban, a magyar kereszténységben, vagy esetleg a nélküle zajló húsvét ünneplésekre?
Éppen amikor fölveszük ezt a műsort, virágvasárnap utáni napon vagyunk. Tegnap a templomainkban olvastuk a virágvasárnapi történetet, ami ugye arról szól, hogy Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és a hegyről meglátja a fővárost, az egyház központját, és sírt azon, ezt olvassuk, tehát megsíratta Jézus a várost. De azután bement ebbe a városba, megtisztította a templomot, a templomban tanított, gyógyított, ördögöt űzött, és azután, amikor azt mondták neki, hogy hallgass el és ne tanítsál itt, sőt, aztán a főpap udvarában arcul is ütötték, arcul ütötte a saját egyháza, akkor ezért az egyházáért meghalt és életét adta. Én azt hiszem, ez ma is így van, hogy van, amin Jézus sír, de ugyanakkor tart az idő, tart a kegyelem ideje, ahogy szoktuk mondani, és ez annyit jelent, hogy van lehetőségünk még a megújulásra, megtérésre, mintha Isten szíve ebben a világban, ebben a törékeny, összetört világban mégis itt dobogna, és amire éppen ez az új pápa hívta fel a figyelmet a tegnapi prédikációjában, hogy Isten könyörületes és irgalmas, és ő nem fárad bele abba, hogy bűnbocsánatot adjon nekünk, mi emberek vagyunk azok, akik sokszor elfáradunk, belefáradunk abba, hogy bocsánatot kérjünk, illetőleg, hogy rendezzük életünket.
A Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostol korintusbeliekhez írt második levelének 5. fejezetéből hallhattak egy részletet. Deák László, iskolalelkész, gondolatait hallják a következőkben. Mi az, ami élő üzenet ma is abból, ami történt Jézussal, és hogyan találkozunk vele, mint személyes feltámadt úrral, aki most is itt van közöttünk?
Nagyon fontos határ van ebben a témában, méghozzá úgy, hogy az ember erről beszél, vagy megtapasztalta. Itt nem kortörténeti érdekességről, vagy egykori történelmi eseményről van szó, hanem a saját életemnek egy nagyon fontos részéről. Ismertem saját magamat akkor is, amikor még mindez nem volt tudatos, csak agyilag volt benne az életemben, és tudom, mit jelentett az, amikor ez személyessé vált. Tehát én arra biztatnék mindenkit, akinek akár van sok tudása, akár nincs, azért imádkozzon, hogy ez legyen élővé a számára, és ne egy 2000 éve történt eseményt lásson benne, hanem egy olyan eseményt, amit így szoktunk megfogalmazni, vagy miattam történt, értem történt, és helyettem történt. Mind a három nagyon-nagyon hangsúlyos, mindez én miattam történt, és nem akkori főpapok gonoszsága miatt, értem történt, és helyettem történt, ha nekem ne kelljen mindezt elhordozni. Egészen másképpen tud az ember erről beszélni és bizonyságot tenni, ha ő maga is el tudja mondani azt, hogy igen, én is ezen az úton jártam, én is távol voltam az Istentől, de Jézus Krisztus értem is meghalt, és azokat az ajándékokat és azokat a kincseket, amiket utána az ember kap az Úristentől, azt sehol máshol nem lehet megszerezni. De az igazi megoldás és az igazi szabadulás itt van. És ebben nekem Jézus kereszthalálán túl a bűnös asszonynak a története mindig egy nagyon fontos és mérvadó történet, amikor Jézus lehajol hozzá, megszólítja és azt mondja, hogy én se ítélek el, menj el, és többet ne vétkezz. És mind a kettő fontos, az Isten nem ítél el, de azért nem lehet ugyanúgy élni. Hallottam egy nagyon jó mondatot, ami így szól, hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagy, de annyira szeret, hogy nem hagyja, hogy úgy is maradj. Tehát a megtérésnek és a Jézus Krisztus kereszthalálával való szembesülésnek van egy olyan következménye, és nem élhetek úgy, mint azelőtt. De van egy nagy segítségünk is, nem azt mondja az Úristen, hogy most már találkoztál velem, és menj és éld az életed, ahogy tudod, hanem velünk van és segít ebben. Ő adja a vágyat, az ötleteket, mindent. Nekünk az a feladatunk, hogy ezen az úton a legjobb tudásunk szerint járjunk, és ne lépjünk ki a kegyelemnek a védőernyője alól.
Csukta meg a szemét, most szent.